Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Takács Péter jogász és hitoktatóval Kovács Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és dr. Takács Péter, jogász és hitoktató vendégemet, aki Szekszárdról jelentkezik telefonos interjú keretében. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kérem szépen, hogy a riport elején ossza meg velünk a választott bibliai igét.
Ami az én életigémnek mondható, az az, hogy Istennek minden lehetséges. Két helyen van párhuzamos evangéliumokban, Márkban meg Mátéban. Ott szerepel, amikor Jézust arról kérdezik, hogy hogy tud bejutni a gazdag az Isten országába. És akkor azt mondja, hogy Istennek minden lehetséges, ha embernek ez lehetetlen. Egyébként ez a mondat, tehát az, hogy Istennek minden lehetséges, még 19 egyéb helyen szerepel a Szentírásban, de negatív megfogalmazással. Tehát, hogy amikor Máriát köszönti az angyal, akkor is azt, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. Na ez 19-szer van még az igében. Nem gondolkoztam még el azon, hogy vajon miért negatív, és miért nem az, hogy Istennek minden lehetséges, de igazából ennek a tartalma, ami engem vonz, amikor megtértem 21-22 évvel ezelőtt, akkor valahogy nagyon megérintett, és azt látom, hogy ez az ige végig kíséri az életemet. Hát egy picit ilyen sajnos hál' Istennek, mert ahhoz, hogy megtapasztaljam Isten hatalmát, meg kell tapasztalni a mélységeket is, ahonnan ki tud rántani. Úgyhogy igazából ennek ez a története.
Hogy történt a megtérése, Péter?
Engem egészen kiskoromtól vittek, tehát 6 éves koromtól vittek templomba, meg hittarra, nagybamám. Első áldoztam, bérmálkoztam, egyházi gimibe jártam Kecskemétre a piaristákhoz, ami egy ilyen vallásos keretet adott az életemnek, de ez nem volt egy élő hit. És amikor én bekerültem az egyetembe, jogot végeztem Budapesten a pázmányom, akkor én oda barátokkal mentem, de nagyon magányos voltam. És azt gondoltam, hát ez kézenfekvő egy 20 éves fiatal srácnak, hogy hát majd ha barátom lesz, akkor biztos boldog leszek. Na hát ebből rengeteg csalódás ért, szakítások, stb. És amikor az egyetem felénél voltam, akkor egy hosszabb párkapcsolaton véget ért, és akkor nagyon elgondolkoztam, hogy hol is tartok, és hogy nem találtam meg a boldogságot. És az egyik barátommal elmentem egy lelki gyakorlatra, életem első önkéntes lelki gyakorlatra, hiszen a gimiben nem volt ez nekem ismeretlen, de hát tudom, hogy fáj volt elmenni. Ide önként mentünk, ahol igazából nem történt velem úgy semmi, ez egy február volt, nagyjából most 23 éve. Aztán a barátom elment húsvétről egy lelkigyakorlatra, egy következőre, amivel úgy jött vissza, hogy ő megtért. És hogy így Jézus, meg úgy Jézus. Ezzel nem nagyon tudtam mit kezdeni, de azt láttam, hogy az élete megváltozik. És ez engem is vonzott. Na azon a nyáron kimentünk 3 hétre Franciaországba egy másik lelkigyakorlatra. Ez a Sömenő közösségnél volt egyébként Franciaországban, Magyarországon is több évtizede előtt ők jelen vannak, ez egy jezsuita lelkiségű, alapítású közösség. És ott a személyes lelkivezetésben nagyon megragadott azt, imádkozni tanultunk, hogy folytassam az imádságot, meg a Szentírás olvasást. És a feladat az volt, hogy 20 percig imádkozzak. Na most, hát én 1 percet tudtam imádkozni, meg elolvasni az igét, és utána tök unalmas volt, de egy elég kitartó csávó voltam már akkor is. És hát én az űséges voltam ebben a napi imában. És olyan érdekesen elkezdte Isten ezt bennem kibontani, hogy már 2 perc, ami élvezhető, és csak 18 unalmas, aztán 3 perc, 4 perc, 5 perc, 10 perc, és elkezdett szólni is hozzám az ige. Személyesen. A legelső, ami engem megérintett, az, hogy Istennek vagyok a munkatársa. Ugyanis 4 évesek voltunk, amikor barátom belerángatott abba, hogy csináljunk az egyetemen egy ifjúsági közösséget. Tehát meg is csináltuk, ilyen 40-50-en voltunk, ezt 2 évig vittük, és így elkezdtem közeledni Istenhez. Szekszárdon, én szekszárdi vagyok, az ifjúsági közösségben jött egy új, nagyon lelkes, karizmatikus káplán, aki úgy szintén vonzott, és azt éreztem, hogy közeledek Istenhez, én bennem is az volt a vágy, hogy megtérjek. Elmentem egy másik lelki gyakorlatra, az már 1 évvel később volt az előző képest, hogy én itt meg akarok térni. Ezt már előtte kimondtam egyébként Istennek, hogy én őt akarom követni az életemben. Tehát egy ilyen tudatos döntést hoztam, elmentem erre a lelki gyakorlatra, átadtam az életem Istennek, de nem éreztem, hogy megtértem. És így csalódottan jöttem haza, de úgy volt ebben, én is elmegyek arra a húsvéti lelki gyakorlatra, ahol a barátom megtért. Elmentem, jó volt, de nem történt semmi. Hát megint kicsit csalódott voltam, és akkor így föltettem magamnak a kérdést, hogy hát hogy mi az én megtérésem? Mit értek én megtérés alatt? És igazából három dolog fogalmazódott meg bennem. Az egyik az, hogy nem fog kételkedni Isten létében. Ugyanis annak ellenére, hogy, tehát, hogy egyre jobban elkezdtem élvezni az imádságokat. Isten megszólította a Szentírásban. Szentmisén éreztem, hogy szeret. De mégis ott volt bennem az, mi van, ha ez nem is igaz? Mi van, ha ezt én találom ki, és mi van, ha Isten nem is létezik? Na ez az egyik. Hát, hogy én nem fogok kételkedni abban, hogy ő van. A másik, hogy nem leszek magányos, a harmadik pedig, hogy boldog leszek. Körülbelül azt éreztem, hogy ha ezek megvannak, akkor én megtértem. És nagyon vicces volt, mert hát utána nem történt úgymond semmi, csak én ott voltam a napi hűségben, a szentírással, imádsággal, közösségbe járással. Aztán egy pár hónappal később, egy vizsgai időszak kellős közepén, azt már nem emlékszem, hogy tanultam-e, vagy imádkoztam, de az biztos, hogy ültem. Ültem, és csak fölpattantam a székről, hogy hoppá-hoppá így magamnak, hogy én megtértem. Megtértem azért, mert hogy én nem hiszem azt, hogy Isten van, hogy ő létezik, hogy Jézus van, hanem tudom. Tehát egy ilyen nagyon mély bizonyosság lett bennem, hogy ez nem egy elképzelés, egy vakit, hanem ez egy valóság. Tehát, hogy Isten léte, ez egy valóság, és ez egy bizonyosság lett az én szívemben. Tehát elmúlt a kételj. Boldog lettem attól, hogy nekem van egy Jézusom, és én vele járhatok, és igazából nem voltam magányos se, azzal, hogy én nekem van egy Istenem, és őt kövesztettem, noha nem volt barátnőm. Szóval ez a három, ez mind megtörtént, és akkor éreztem azt a, hát azt gondolom, hogy a tudatos döntés után, amit hónapok előtte meghoztam, hogy én őt akarom követni, és át akarom megködni az életemet, az érzések is jöttek pár hónappal később. Úgyhogy, hát röviden ez az én történetem. És hogy találtam meg Istent, és hogy lettem a vallásosból élőhitű keresztény.
Péter írt egy könyvet is, az Adakozás öröme címmel. Ez itt hogyan van. Született, mi vezette erre, mikor írta?
20 évvel ezelőtt voltam egy lelki gyakorlaton, ahol a tanító nagyon lelkesen beszélt arról, hogy ő tizedet fizet, és a közösségük tizedet fizet Istennek, amit az evangelizációba forgat bele, tehát idézőjelbe, tehát olyan magyarországi missziós szervezeteket támogat, ami evangelizációval foglalkozik Magyarországon. És akkor fogalmazódott meg bennem, én pont akkor fejeztem be a jogot, pont akkor kerestem munkát, és akkor fogalmazódott meg bennem, hogy ha nekem lesz munkám, akkor én is tizedet fogok fizetni. Az érdekes sztori volt az eleje, mert volt bennem egy fél, hogy még soha nem kerestem semmit, és az első fizetésemből már 1-10%-kal kevesebb lesz az enyém, több Istené. Tehát egy ilyen bizalmatlanság, mert nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy mi volt bennem, de úgy voltam vele, hogy Jézust akartam követni, akkor ebben is őt fogom követni, és egyébként megkérdeztem, hogy barátomat, aki ugyanilyen cégnél dolgozott, hogy ő mennyit keres, mondott egy X összeget, és akkor én kalkuláltam az X-10-zel. Na és a nagy meglepő az volt, hogy amikor megkaptam az első fizetésemet, az X+10% volt. Mert nem értettem ott hirtelen, aztán rájöttem, hogy a barátom nem volt tisztában azzal, hogy ő mennyit keres, 10%-kal kevesebbet mondott. És akkor igazából én nekem annyi maradt, miután levontam a 10%-ot, amit gondoltam, hogy keresni fogok. És ekkor ezzel nekem Isten megmutatta, hogy nem kell féljek odaadni neki azt a 10%-at, amit ő kér, mert nem fog hiányozni. És igazából ezt az elmúlt 20 évemből ezt tényleg el tudom mondani, hogy azóta én hűségesen adakozok Istennek, 10%-at, vagy hát egy sok ideig a mátrányban is, mikor mennyi volt a jövedelmem, és nem hiányzott eddig semmi. Amit ez nekem igazából jelent, az öröm. Tehát azért adtam ezt a címet a könyvnek is, hogy az adakozás öröme, mert öröm számomra az, hogy Isten országát nem pusztán az imáimmal, a fizikális cselekedeteimmel, hanem pénzzel is tudom építeni. És igaz, hogy én nekem világi munkahelyen kell dolgoznom, de azzal, hogy én missziós szervezeteket támogatok, azzal én anyagilag hozzám tudok járulni ahhoz, hogy más főállásban szolgálja Istent, vigye az evangéliumot tovább. Ennek ez így a története, tehát ezért fontos bennem a téma, és én miután befejeztem a jogi egyetemet, egyből elkezdtem a teológiát. Levelezőn, és ott szakdolgozatot kellett választani, szakdolgozati témát, és bennem ez volt a szakdolgozati téma, hogy én erről fogok írni az adakozásról, tizedről. És ezt meg is csináltam, de miközben már írtam, akkor már úgy, hogy mondjam, így tovább álmodtam, vagy én hiszem, hogy a Szentlélek álmodott velem tovább, hogy ebből írjak egy könyvet. Ugyanis ez egy olyan téma a magyar katolikus egyházban, aminek gyakorlatilag nincs irodalma, semmilyen magyar nyelvű irodalma nincsen, de ugyanakkor én azt gondoltam, hogy ez fontos. Tehát, hogy nagyon sokat beszélünk imádságról, meg szentségekről, meg talán most meg közösségről is, de a pénzről nem beszélünk. Pedig ez is az életünknek a része. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy miután kész lesz a szakdolgozatom, meg lediplomázok, hogy akkor utána ebből írok egy könyvet. És igazából így született, hogy azt én, hát egyrészt nyilván átdolgoztam, meg egy kicsit szép szóval, hogy felhasználó baráttá tettem, ugyanis rengeteg személyes tanúságtétel van benne olyan emberektől, olyan testvérek megéléséből, akik szintén adakoznak az ótizet fizetők, hogy ők ezt miért csinálják, hogy csinálják, mit élnek, meg milyen áldásokat élnek meg ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez így született. 16-ban azt hiszem, akkor lettem vele kész, és akkor adtam ki.
Hogy telnek a mindennapjai? Tudom, hogy nagy családban él, 5 gyereket nevelnek. Hogyan telnek a mindennapok? Jogászként dolgozik most Péter?
Nem, tehát én már nem jogászként dolgozok. Én 20 éve dolgoztam büntetőügyészként. Ami azért érdekes, tehát ez az Istennek semmi sem lehetetlen, vagy Istennek minden lehetséges című kategória mindig elkísért. Az, hogy én bekerüljek az ügyészségbe, ez egy csoda volt, ugyanis én soha nem szerettem a jogot. Büntetőjogot utáltam a legjobban. Ahhoz képest oda keveredtem az ügyészségre, ahol 30 emberből engem választottak ki, és nem is az én diplomám volt a legszebb abból. Tehát ez egy csoda volt. Tehát az egyetemen én utáltam az egész jogot, meg tanulni is.
Hogy választotta? Viszont, hogy került oda?
Véletlenül. Én a történelmet szerettem, és amikor ugye választani kellett, hogy mit lehet kezdeni a történelmmel, törőszakos tanárnak lehet menni. Hát az se vonzott különösebben, és akkor tényleg így keveredtem a jogra, azt odaadtam be elsőnek, és így lett belőlem jogát, amit én az elméletben nem szerettem, és hatalmas nagy meglepetés volt számomra, hogy ez egy élvezhető szakma. Tehát én büntetőügyészként dolgoztam, és ez egy nagyon izgalmas, élvezetes történet volt számomra, mert egyik ügy sem ugyanolyan, mint a másik, még ha egyszerű ügyről van szó. Lehet benne kreatívnak lenni, a bizonyítások nagyon érdekesek a büntető ügyekben. Úgyhogy én ezt a valóságban, az életben ezt nagyon szerettem. Hát a száraz egyetemen kevésbé.
Igen, két legnehezebb egyetem az orvosi és a jogi kar, úgyhogy abba úgy beleugrani merész.
Igen. Viszont amikor én megtértem, akkor ugye negyedéves voltam már a jogon, akkor azt éreztem, hogy hát, hogy ez az, amit én igazából szeretnék, hogy az evangelizációban dolgozni. Mint említettem, 20 évig dolgoztam a ügyészségen, amit én ugye egyrészt szerettem, másrészt pedig úgy érzem, hogy hivatásszerűen gyakoroltam, de az igazi hivatásomnak azt mindig, tehát így a munka meg küldetés terén, én mindig az evangelizációt láttam. És abban is dolgoztam, tehát így önkéntesként, hogy a közösséget vezettem a plébánián, meg építettem 15 éven keresztül. Lelki gyakorlatokat tartottunk, úgynevezett kurzusokat. Én két nagy evangelizációs iskolának vagyok a tagja. Az egyik az a Szent András evangelizációs iskola Magyarországon, másik pedig a Szent Ignác evangelizációs iskola, amik hát egyszerűen fogalmazva lelki gyakorlatos iskolák, mert összesen van egy 25 képzés körülbelül ezeknek a keretében, de ettől egy kicsit igazából több, mert megtanítanak arra, hogy hogyan evangelizáljunk, hogyan építsünk közösséget, hogyan tanítsunk, hogyan beszéljünk másoknak, hogyan tegyünk tanúságot, hogyan tartsunk ilyen kurzusokat másoknak. És igazából én ezekben dolgoztam önkéntesként. Azt, amikor megszülettek a gyerekeink, 12-ben esküdtünk feleségemmel, Hát utána nyilván ez a tevékenység a gyerek létszám növekedésével egyre csökkent. Tehát 5 gyerekünk van, és nyilván ahol negyediknél már elvesztettük a fonalat. Tehát ott már inkább a mindennapok túlélése volt a tét, mint hogy én úgy komolyabban evangelizációban tudjak gondolkozni. De a szívemben ez mindig ott volt, hogy igazából ez az én hivatásom. Tavaly mondtam föl az ügyességen, és azóta dolgozok hivatásszerűen misszióban. Na most nem Távol-Keleten, meg Dél-Amerikában, hanem itthon. Tehát javarészt a Pécsi Egyházmegyéhez, vagy a Pécsi Egyházmegyéhez tartozok, tehát a Pécsi Egyházmegye területén tartjuk a szolgálatainkat. A mindennapok azok igazából ehhez igazodnak. Nagyon sokat dolgozok itthonról, a munkatársak javarészével, telefonon vagy videokonferencián tartjuk a napi kapcsolatot, és a szolgálatokon találkozunk élőben. Hát emellett neveljük a gyerekeinket. Legkisebb bölcsödés, a legnagyobb ő már kirepült. Ő a nevelt lányom, tehát ő már dolgozik. A többiek meg iskolások. Ha mindennapokat kérdezi, azok elég nehezek. Nagyon sokat betegek a mi gyerekeink, tehát ilyen felső légúti ilyesmi betegségekkel, úgyhogy ez hát nem kis logisztikát, meg kreativitást igényel, hogy a munkánkat, szolgálatokat, meg minden egyebet tudjuk vinni úgy, hogy közben beteg gyereket próbálunk ápolni, meg nagyszülőkhöz továbbítani. Úgyhogy ezek a dolgos hétköznapjaink. Meg minden lehetséges, azért azt megtapasztalom, mert azért elég komoly küzdelmek vannak hát itt egyrészt a mindennapokban, tehát nagyon megterhelő, nekünk fizikálisan, mentálisan ez a sok betegség, és a szolgálatok sem diadalmenet, mint ahogy Jézusnak sem volt diadalmenet, így nekünk sem diadalmenet. Azt tapasztalom, hogy az evangelizáció az egy komoly szellemi harc. Tehát az ördög az nem engedi azt, nem akarja engedni, hogy az emberek hozzá közeledjenek, hogy többet töltsenek Istennel, vagy megtérjenek, vagy beálljanak szolgálni, és ők is evangelizálni akarjanak. Az ellenség mindent megtesz annak érdekében, de Isten is annak érdekében, hogy ez sikerüljön. Na hát, ezt hívják szellemi harcnak, amit tapasztalunk. Hol betegségek, hol konfliktusok, egymás közötti konfliktusok, ugye szolgáló csapatban konfliktusok keretében, hát amit meg kell küzdeni. Egyébként pont tegnap, vagy múlt héten volt egy tök szép, de egyben nehéz tapasztalatom is, hogy az egyik testvér fölhív, hát hogy én miért küldtem neki ezt az igerészt. Mert hogy neki ez nagyon fáj. Mondom, milyen igerészt küldte? És akkor mondta. Na figyelj, én neked ilyet nem küldtem. De hogy itt az SMS. Na figyelj, ilyet én neked nem küldtem. És akkor egy héttel később megnéztük a telefonját, na addigra kitörlődött az üzenet. Az előző SMS igerész az meg ott, amit tényleg én küldtem neki. A másik üzenet nem volt ott, és ami nagyon érdekes, és nem tudom hova tenni én sem, hiába néztük együtt a telefonját, hogy az én telefonszámom alatt szolgáltatói, nem tudom milyen szolgáltatónak voltak az üzenetei, amik nyilvánvaló, hogy nem én küldtem neki, és nem tudom hova rakni. Van egy informatikus testvérem, aki egyébként diakonusként szolgál, és ő szokta azt mondani, hogy figyelj, a technikának külön ördöge van. Uh-huh. Hogy az ördög az tényleg ott van a technikában, és egyszerűen nem jövünk rá, hogy miért nem működnek a dolgok, aztán megjavulnak. És azt hiszem, hogy ez tényleg egy ilyen dolog volt. Na és ennek a szép része az, hogy ez a testvér azt így elmondta nekem, hogy te figyelj, hát hogy miért küldesz nekem ilyet, mert ez nekem bánt. És ebből nyilván meg tudtuk beszélni, és rá tudtunk jönni, hogy nem tudjuk hova rakni, nem tőlem jött az üzenet, nem tudjuk hova rakni az egészet, viszont meg tudtuk beszélni. És ha ő ezt nem mondta volna, hogy őt ez bántja, hanem egyszer elkönyvel, hogy én valamit írtam neki, és onnantól fogva csúnyán és bizalmatlanul néz rám, akkor az nagyon megsínlette volna a kapcsolat, és az arra épülő szolgálatok. Úgyhogy örülök neki nagyon, hogy volt bátorsága fölvállalni ezt, tehát ebből konfliktus is lehetett volna, tehát hogy ezt fölvállalta, és hogy együtt végére jártunk, nem tudjuk, hogy mi történt igazából, de lényeg a lényeg, hogy a kapcsolat rendeződött. amit egyébként én ezt nagyon fontosnak látom minden szinten. Tehát, hogy rendezett kapcsolataink legyenek, onnan indul, hogy a családban, közösségben, szolgálatokban, mert azt látom, hogy ha nem rendezettek a kapcsolatok, hogyha vannak konfliktusok, amik nincsenek föloldva, akkor azokból nagyon-nagyon nagy bajok származhatnak. Akár egy házasságban, akár a tágabb családban, közösségben, mindenhol, mert azok egyszerűen gyűrűznek tovább, és görögnek, és egyre nagyobbak, mint egy hólabda, aztán, amiből lavina is lehet. Na most erre én próbálok figyelni, hogy hát egyrészt mindenkivel békességben éljek, de ha nem sikerül, akkor bocsánatot kérni, megbeszélni, kiengesztelődni, rendezni a konfliktust, hogy ilyenek ne álljanak a kapcsolataink közé. Ami erről eszembe jut, az a megbocsátás. Tehát, hogy mennyire fontos az, hogy bocsássunk meg. Pont tegnap a közösségben vettük a vasárnap evangéliumot, tehát arról készült egyik testvérünk, és osztottunk meg belőle, hogy az mennyire nagyon fontos, hogy bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek, még akkor is, amikor nagyon nehéz. Amikor nagyon, nagyon megbántanak. Most ezt az igazságot, hát nagyon örülök, hogy Isten 20 éve körülbelül ezt így megmutatta nekem, hogy tényleg így érdemes élni, mert így a megtérésem környékén én nagyon haragudtam arra a barátnőmre, aki szakított felem, és én nagyon-nagyon szerelmes voltam benne. És ez a legelső lelki gyakorlat, amit említettem, hogy nem történt semmi. Annyi történt, hogy ott egy házaspár beszélt a házasságról és a megbocsátásról, és én úgy jöttem a lelki gyakorlatról, én aztán nem fogok megbocsátani annak a nőnek, vagy lánynak, aki engem kidobott. Aztán eltelt, hát talán egy év körülbelül, amikor rájöttem, hogyha ha én nem bocsátok meg egyetlen egy valakinek, meg aztán még többnek okozok kárt, akit úgy hívnak, az az egy valaki, azt úgy hívják, hogy Takács Péter, uh-huh. Mert Takács Pétert emészti a harag, a fájdalom és a keserűség. És hogyha én ezekbe kapaszkodok, azzal csak saját magamnak teszek rosszat. Viszont ha megbocsátok, hát akkor én felszabadítom magamat ez alól a teher alól, és ez igazából nekem lesz jó, és ha én rendben vagyok, vagy jobban rendben vagyok belül, nem tudom, hogy lehetünk-e valaha itt a földön rendben belül, szerintem csak Magyarországban, na de ha én minden jobban rendben vagyok belül, akkor annál inkább rendben vagyok kívül is, és a környezetem is hát egy jobb formámat látja, és egy többet, jobbat kap belőle. Egyébként erről is van egy kurzusunk, ami a megbocsátás, gyógyulás, és ami szerintem ebben úgy nagyon félre szoktuk érteni, hogy azt gondoljuk, hogy megbocsátás ez egy érzés. De én, ahogy tanulom, tapasztalom, a megbocsátás egy döntés. Uh-huh. Hogy én meg akarok bocsátani. Aztán, hogy ebből lesz a érzés itt a Földön, hát ez majd kiderül. De a döntésem van a lényeg, hogy én meg akarok bocsátani, és én elengedem, és az Istené lesz a büntetés. Egyébként itt a misszióban ezt is jelenleg van lehetőségem gyakorolni sokat a megbocsátást. Hát Isten nagyon érdekes tud működni.
Dr. Takács Péter jogász és hitoktatóval Kovács Katalin beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.